Vízmegtartás, csatornarendszerek átgondolása, okos vízkormányzás és főleg a Natura 2000-es területekre eső szikes tavak, mocsarak, tűzeglápok rekonstrukciója. Ezekre van szükség a Kárpát-medencében ahhoz, hogy újra biztonságos és élhető környezet várja az olyan vizes élőhelyekhez kötődő madárfajokat, mint például a daru, a nagygoda vagy a piroslábú cankó. A természetvédelmi szakemberek 15 éve folyamatosan jelzik a döntéshozók felé, hogy óriási problémák lesznek, ha nincs hathatós beavatkozás. Az egyre aszályosabb időjárás ugyanis már mindenhol érezteti hatását. De hogy mindehhez mi köze van a darunak, hazánk egyik legszebb vonulómadarának, arról Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával beszélgettem.
Alapjában véve ez a szép madár, ez egy eurázsiai elterjedésű madárfaj, Európában a törzs alak fordul elő. Tőzeglápokon, mocsarakban, nedves séteken, erdei tisztásokon, és még füves cseppeken is költ. Alapjában véve, amikor a költés kezdődik, akkor nagyon éres az úgynevezett darutánc, egy nagyon látványos tánc közepette elfoglalják a költőhelyüket, mindössze kettő tojást raknak, és onnantól kezdve, hogy kikelnek a kis darvak, alapjában véve hetekig fejlődnek, vezetgetik őket, és mikor itt az ősz, akkor neki indul a vonulás. Hát minket sajnos ez leginkább már csak a vonulásban érint. Tudnélik, a daru nagyon régen egy viszonylag elterjedt költőfaj volt Magyarországon. Hermann Otto annó még mikor a 19. század második felébe kutatta az alföld vízi világát, járta akkor még szabályzatlan tiszta mocsarait lábját, akkor nagyon nagy számú madárságról számolt be, és ezek között nagyon nagy számba voltak a darvak is. Alapjában véve egy rendszeres költőfaj volt igazából, főleg a Tisza mentén kelet Magyarországon, ám sajnos az élőhely változás következtében, ami leginkább a Tisza szabályzás volt, amely tulajdonképpen lecsapolta a Kárpát-medence keleti részén lévő mocsarakat, sajnos eltűnt költőfajként. Az utolsó költése Magyarországon pont a Szegedi Fehértavon volt 1917-ben. Azóta sajnos csak vonulás során érintik Magyarországot. De ennek is volt alapjába véve egy frekvenciája, és viszonylag kevés számú daru érintette a 20. században Magyarországot. Ez azt jelentette, hogy voltak ugyan néhány tízezer fős csapatok, amelyek megjelentek a klasszikus, főleg a Tisza mentén elhelyezkedő vonuló pihenőteletein, azaz a Hortobágyon, illetve nyilván a Dél-Alföldön, ami elsősorban a Szegedi Fehértó, Kardoskúti Fehértó térségét jelentette, de azért nem beszélhettünk százezres tömegekről. Azonban valami történt a daru, valami nagyon-nagyon szerencsés változás. Nagyon sok madárfajjal az ilyen jellegű változások épp, hogy negatív irány jelentenek, de a darunál valahogy azt következett be, hogy megtalálta a számítását, sikeresen adaptálódott a megváltozott környezeti viszonyokhoz, és egész egyszerűen Észak-Európában a védelem, főleg az élőhely védelem következtében elkezdett egyre több költőpár megjelenni. Az elterjedési területe pedig szépen terjedt délfele, és most bizony ott tartunk, hogy az eredetileg Skandinávia, illetve észak-kelet-európai költőhelyekről szépen ez a költőterület lehúzódott már gyakorlatilag Európa kontinentális részére, így Lengyelországba egy-egy gyakoribb költőfajjá vált, megjelen Németországba költőfajként, majd Csehországba, Szlovákiába, és hát nagyon érdekes, hogy szinte pont 100 évvel az utolsó ismert költés után Magyarországon is megjelent újra 2017-ben költőfajként. Azóta is szorványosan ez azt jelenti, hogy durván egy-egy pár költ minden évben Magyarországon. Érdekes módon a Dunántúlon van ez a költőterület, de mi arra számítunk, hogy akár rövid vagy középtávon meg fog jelenni Kelet-Magyarországon. Is.
Egyébként az, hogy ez megvalósuljon, ahhoz kell változtatni valamit Magyarországon? Ugye mondtad, hogy a folyószabályozás az, ami megváltoztatta az életterét ennek a madárnak, szóval kell beavatkozás, vagy egyszerűen ő annyira alkalmazkodott a megváltozott viszonyokhoz, hogy nincs szükség beavatkozásra?
Természetesen óriási változásokra van szükség. Ez gyakorlatilag a klímaváltozás, a nem túlságosan jó szemléletű vízgazdálkodásunk azt jelentette, hogy igazság szerint óriási vízhiánnyal küzdik a Kárpát-medence. Ezt mi már mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, hogy problémák vannak, de a közvélemény számára azért az idei és a tavalyi év jelentette azt a fordulópontot, mikor is teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy problémák vannak. Nyilván mi természetvédelmi vonatkozásokba közelítették meg ezt a problémát, de mikor gyakorlatilag ez az óriási vízhiány eléri a mezőgazdaságot, és gyakorlatilag hatalmas negatívumokat hoz, nem csak profitba, hanem bizonyos terményekbe, vagy a termények áraiba, ez már nyilván eléri mindenkinek az inger küszöbét. Tehát ez azt jelenti, hogy most már nagyon-nagyon sok embert megérintett ez a probléma, és talán elkezdünk komolyabb kormányzati szinten is foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy hogy kellene a vizet megtartani itt a Kárpát-medencében. Összefoglalva, a dalunak természetesen, mivel ahogy mondtam, az élőhely, illetve a költő igényét, ez kifejezetten vizes alapú, tehát a vizes élőhelyeknek az eltűnése az negatív hatással bír a fajra, tehát igenis kell változtatnunk. Szükség van a víz megtartására, egész csatornarendszereknek a átgondolására, az okos vízkormányzásra, és hát bizony főleg a Natura 2000 területekre eső szikes tavaknak, szikes mocsaraknak, tőzeglápoknak a rekonstrukciójára. Tehát óriási tennivalók vannak itt, és ez természetesen a dalut is érinti, de nem csak a dalut, hanem a hazánkban évszázadok óta itt rendszeresen költő, néhány évtizeddel még gyakorinak számító vizes élőhelyekhez kötődő madárfajokat, mint például a földön költő parti madarakat, a nagygodát, a piroslábú cankot és társait. Tehát szükség van nagyon gyors és hatékony beavatkozásokra annak érdekében, hogy a Kárpát-medence vizes élőhelyét megtartsuk.
Az is a klímaváltozásnak köszönhető, hogy egyre több daru telel át itt Magyarországon?
Mindenféleképpen, hát a daru az alapjába véve arról volt ismert, hogy ősszel megjelenik nálunk. Tehát, hogyha megnézzük a Kelet-Magyarország elterjedését, általában már szeptember közepén megjelennek a nagy csapataik a Hortobágyon, a Hortobágy térségében, ahol szembe az elmúlt 30-40 év adataival kifejezetten rekord mennyiségeket ér el szinte minden évben a daru mennyiség. Tehát idén is több mint 130 ezer daru volt jelen Hortobágy térségében. És mikor megy előre az időszak, akkor lejjebb húzódnak, tehát Dél-Magyarország, a Dél-Alföld válik egy jelentősebb daru éjszakázó helyé, leginkább a szegedi Fehértó, a tömörkényi Csajtó, illetve a kardoskuti Fehértó. Tehát egyre többen vannak itt, és érdekes módon a Hortobágy térségében a daru telelés az még nem jellemző, viszont itt a Dél-Alföldön kifejezetten a szegedi Fehértavon, ahol én is lakom egyébként itt közvetlen mellette, egész télen lehet különböző mennyiségű daru csapatokat látni. Tehát ami régebben egy novemberi néhány hetes időszakra korlátozódott akár itt a Dél-Alföldön, az most egy ilyen nagyon hosszan elnyúló jelenség. Ez itt is már megjelenik, igaz, kis számba októberben a madarak, november elején még mindig kis számban vannak jelen. Minden csütörtökön van egyébként a számlálás. Viszont az az érdekes, hogy november végén nem mennek el a madarak, hanem itt vannak egész decemberben, januárban, sőt februárban is, és nem ritkán, akár januárban is lehet egy szép daru kihúzás, vagy daru behúzást megszemlélni itt a szegedi Fehértavon, akár 5-6-7 ezer daru is szokott mozogni ebbe az időszakban, ami mindenféleképpen érdekes jelenség, és az elmúlt 5-6 évre jellemző csak.
Most egyébként van elég táplálék számukra, ugye napközben kim vannak a tarlókon, és ugye ott táplálkoznak, de hát az idei évben, főleg a nyár rettentő aszályos volt, sőt, hát az egész év rettentő aszályos volt, és nem igazán úgy sikerült a termés, mint ahogy arra számoltak, tehát találnak élelmet a darvak?
Találnak élelmet a darvak, de nyilván korlátozottabbak ezek a készletek, amit most tudnak találni, hisz nagyon-nagyon sok helyen lehet látni, aki járja a természetet, járja a földeket, mint például én is, vagy alapjában véve például a kukoricatermésnek egy része, az gyakorlatilag nem valósult meg, tehát meg kellett szántani azt igazából, tehát korlátozottan találnak táplálékot, de ennek ellenére nyilván az egy jó stratégia a darvaknak, hogy megpróbálnak itt áttelelni. Nyilván nagyobb sugarú körbe kell végigrepülniük a vidéket, tehát az éjszakázó helyeikről messzebb járnak, ki nagyobb teletet járnak be, de úgy tűnik, tűnik a hortobágyi számokból, hogy hát megtalálják a számításokat, és hát mi arra számítunk, hogy itt majd, mikor a daruvonulás itt a Dél-Alföldön eléri a csúcsát, akkor itt is több tízezer darut lehet látni a szegedi Fehérton az éjszakázó helyekre behúzva esténként, illetve hát nyilván kirepülve reggelenként.
Ugye a madárgyűrűzés az egy nagyon fontos információt ad a szakembereknek a madarakról, főleg a vonulófajokról. Gondolom a darvaknál is van gyűrűzés.
Darvaknál is van gyűrűzés természetesen, tehát a technika fejlődése a gyűrűzés mellett már lehetővé teszi azt is, hogy ne csak egy vizuális megfigyelésekre alapozzuk azt a tudásanyagot, amit megpróbálunk, és hát egyébként sikeresen meg is szerzünk, hanem a különböző műholdas alapon működő eszközöknek a felszerelésével, már a darvakra történő felszerelésével egy nagyon-nagyon pontos útirányt lehet gyakorlatilag feltérképezni, és az elmúlt 10 évben ezek a fejlesztések oda jutottak, hogy nagyon-nagyon pontos adatokkal nagyon szépen kirajzolódott a darvaknak a vonulási útvonala, azok a vonulási frekvenciák, amelyek nyilván nagyon szépen kirajzolják ennek a vonulásnak a dinamikáját. Tehát ez azt jelenti, hogy hol állnak meg bizonyos helyeken. Nyilván elindulnak a költő helyekről csapatokba verődve, lemennek gyakorlatilag Lengyelországba, utána jönnek le a Kárpát-medencébe, majd mennek tovább legalábbis egy részük, és hát nagyon világosan látszik, hogy hol vannak azok a tradicionális éjszakázó helyek, amelyek nyilván össze vannak kötve tradicionális táplálkozó helyekkel is, ilyen például a Hortobágy térsége, ilyen például szintén a Tisza folyó mentén fekvő szegedi Fehértó, ahol bizony megállnak, és hát lehet vizsgálni azt, hogy milyen gyorsan haladnak, milyen magasan repülnek, mennyi időt töltenek egy táplálkozó helyen, illetve hát mikor érnek igazából oda, ahol az ő telelő területük van. Hát ez is egyébként teljesen eltérő. Most nyilván, ahogy az előbb említettük, klímaváltozás következtében egyre több a tömeges áttelelés, és ennek ellenére vannak olyan darvak, amelyek ragaszkodva ahhoz, hogy gyakorlatilag nekik Afrikába, Észak-Afrikába le kell menni, a hagyományos, akár Etiópiába található telelő területeken is ott vannak, vagy akár Tunéziába, hogy egy másik vonulási útvonalat nézünk, de érdekes módon az elmúlt 10 évben például Észak-Izraelben, a Hula Völgy Nemzeti Park felettén kialakult egy óriási darú telelő terület is, ahol több tízezer darú telel állt, mondjuk ott annak is köszönhető, hogy ott egy nagyon okosan a madarakat etetve, egyrészt egy turisztikai látványosságot teremtettek az izraeli kollégák, másrésztről pedig egy biztos táplálékban lúzs telelőteletet hoztak létre, tehát a madaraknak jó felfogott érdeke, hogy ott maradjanak és ne menjenek esetleg délre, ami nyilván sokféle veszélyt rejtett magába.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy veszélyben vannak a vonuló darvak? Tehát van például olyan ország, állam, ahol például mondjuk vadásznak rájuk?
Hogyne, természetesen. Hát alapjában nem az Európa Unió területéről beszélünk. Itt az ember nem számít ellenséget. Azaz hát ellenségnek számít közvetetten, tehát nem közvetlen a darut próbálja az ember ellehetetleníteni, hanem alapjában véve azok a tájátalakítások, amelyek érintik a darut, azok bizony nagyon komoly hatással vannak rá. Most itt elsősorban, amiről beszéltünk már, az élőhelyeknek az átalakítása, hisz nyilván, hogyha egy szikes mocsarat lecsapolnak, felszántanak, és ott egy nyilvánvalóan balszegély rosszabb minőségű termelyen próbálnak különböző kultúrnövényeket termeszteni, az nem megfelelő sem a darunak, sem más madárfajnak. Ezek a nagy telep átalakítások, ugye föltörések egyébként már inkább a múlté, tehát ezek már bekövetkeztek itt mondjuk a Kárpát-medencébe, vagy akár északon is. Ez nyilván egy nagyon-nagyon fontos impact. A másik, amire egyébként úgy első blikre nem is földétlen gondolnánk, az bizony az emberi infrastruktúrák, amelyeket azért létesítettük, hogy hát egyre nagyobb kényelembe éljünk, és hát ebből a legelső, és talán a legnagyobb veszély, az a elektromos távvezeték hálózat. És ebből se a 20 kV-os, a viszonylag kicsi a településeken is megtalálható 12 méter magas oszlopokra feszített villanyvezetékekre gondolunk, hanem a nagy kifejezetten nagy feszültségű vezetéksorokra, amelyen a 120 kV-os vagy 400 kV-os vezetékek futnak. Hát ez egy óriási probléma, például a szegedi Fehérton, hogyha megnézzük a térképet, vagy eljárunk, pontosan azt látjuk, hogy az egy 2000 hektáros nagy terület, és amelynek egy része az őszi időszakban novemberre le van csapolva, és hát ezek a nagy lecsapolt több száz hektáros tavak jelentik a biztonságos éjszakázó és ivóhelyet a madaraknak. Gyakorlatilag ezeket a tavakat körbeveszik, ezek a majdnem 30 méter magas traverszeken húzódó sodronykötelek, amelyek hát kifejezetten nagy veszélyt jelentenek a madaraknak. Alapjában véve, hogyha az idő tiszta, nem jelent semmiféle problémát. Azonban például, hogyha volt reggel köd, a madarak nem tudtak kihúzni, nem láttak semmit igazából. Bizony nagyon sok madár ilyenkor kóvályog, megpróbál kiszállni, nem lát semmit, visszaszáll. És főleg, hogyha ez a köd kifejezetten nagy, sűrű, nem száll föl akár napokig, akkor vannak azok a balesetek, mikor gyakorlatilag tömegesen ütköznek a madarak a villanyvezetékeknek. Hát ilyen előfordult azért már Magyarországon, főleg itt Szeged térségében. Sajnos többször volt olyan alkalom, hogy több mint 100 daru lehet a halálát akár egy nap ezeknek a vezetékeknek való ütközésekkel. Tehát ez óriási probléma. De hát ezeket nem nagyon tudjuk kezelni. Pont itt a Mavir, itt a szegedi Fehértón felszerelt bizonyos olyan figyelemfölkeltő, a drótokra szerelt forgó, villogó eszközöket, amelyek hatással lehetnek, tehát segítik ezt a észrevételét ennek a veszélyes drótoknak. Ezt nehéz kezelni, nyilván ezeket föld alá rakni ugyan lehet, de olyan drága, hogy Európában csak Norvégia tudja ezt megengedni magának, még Nyugat-Európában se történt ilyen dolog. De hogyha innen kitekintünk, tehát elmegyünk itt az infrastruktúrától, én azért közvetett fenyegetettségnek tartom, bár nyilván fontosak, alapján vannak a direkt fenyegetettségek, amelyek az emberi határozott céllal történő orvadászatot jelenti. Nyilván azért mondok orvadászatot, mert megismerve a közel-keleti országok jogrendszerét, ott is védettek ezek a madarak, és bizony az elejtésük bizonyos büntetéssel jár, tehát úgy tűnik, hogy nem tudják a hatóságok kezelni ezt a problémát. Nagyon sok esetben bizonyos országokban tömegesen vadásznak minden átvonuló énekes, illetve nagyobb madarat is. Részben szórakozás, és hát bizony részben élelemszerzés is igazából, és hát nagyon sok esetben daru is tud ennek áldozatul esni. Nem beszélve például a fehér gólyákról, Libanonban tömegesen mészárolják le a fehér gólyákat igazából, mind az őszi, mind a tavaszi vonulásuk alkalmával, tehát ezeket a sokkoló képsorokat lehet látni mindig. A BirdLife International, ami a kifejezetten madárvédelemmel foglalkozó természetvédelmi civil szervezeteknek a világszervezete több mint 160 országgal, ő bizony egy olyan kutatásokon alapuló közleményt fogalmazott meg az elmúlt években, hogy több mint 20 millió madár esik áldozatul az illegális madárvadászatnak, madárelejtésnek, befogásnak. Tehát nyilván ez egy óriási szám, és hát ez bizony tudja érinteni a darvakat is, mind a vonuló helyen, mind pedig a telőteletükön.
Azért is kérdeztem ezt, mert ugye az év szenzációjának mondják, hogy Hortobágyon megjelent egy kanadai daru. Valószínűleg ugyanez a példány tűnt fel Skandináviában még 2020-ban, és nagyon várták a madárbarátok, hogy talán elvetődik Magyarországra. És meglepett az a tény, hogy a kanadai darut a törvényes védelem ellenére még mindig üldözik például a farmerek.
Igen, tehát itt az a probléma, hogy megfogalmazunk bizonyos természetvédelmi jogszabályokat, amelyeknek nyilván, mint minden jogszabálynak a betartás, hogy kötelező lenne, hisz ezek a szabályok tudják keretek között tartani az emberi életet. Csak hát sajnos van egy olyan probléma, és Magyarországon is van egy ilyen faj egyébként, ami szintén óriási problémának tűnik, hogyha egy másik szemszögből nézzük. Tehát alapjába véve az ember nyilván próbál megélni, próbál profitot termelni, így a mezőgazdaság, agrárgazdálkodás az egy jelen érdekű félé tud válni. Tehát mi természetvédők bizonyos fajokat védünk, mert fontosnak tartjuk az ökoszisztémát, a biodiverzitást, sokféleséget, és bizony mi úgy gondoljuk, hogy minden fajnak megvan a szerepen, viszont bizonyos fajok okoznak olyan jellegű konfliktusokat, amit nagyon nehéz kezelni, és hát nem föltétlen mindenki ökológiai szemléletmódú, hanem hát nagyon gyakran növekedés, illetve proficentrikus vállalkozásokról van szó, amelyeknek bizony a különböző növényevő fajok, mint például a daru, kárt okoz. És hát természetesen van egyrészt egy jogszabály, ami védi ezeket a fajokat, másrészt pedig van egy olyan életfenntartási ösztön az emberekbe, ami azt jelenti, hogy meg kell védeni a terményt. És hát bizony a kanadai daru is ennek esik áldozatul. De hát ne menjünk messzire, a daruról beszélünk most, az európai szürke daruról. Például Németországban kifejezetten konfliktusokat okoz, hisz ott is egyre több vonul át, és hát bizony a darvak nagyon jó alkalmazkodtak, és megtalálják azokat a krumpli földeket, ahonnan gyakorlatilag megtanulták a madarak, hogy hogy lehet a föld alól kiszedni a még föl nem szedett termést. Tehát, hogy ott például a krumpli termelők és a daru között van egy óriási konfliktus, vagy én mondtam Magyarországon már, főleg itt a Dél-Alföldön, illetve Kelet-Magyarországon van gond a vetési varjú, ami ugyebár nagyon sokáig üldözhető volt, és a 80-as években egy elképesztő írtóhadjárat indult el, ennek konkrétan lemérgezték a magyarországi vetési varjú állományt, és hát gyakorlatilag alig maradt belőle. Ez megfordult, mert 2000-es évek elején védetté vált, és most újra költ már 30 ezer pár, amelynek nagyon örülünk, viszont ismételten az elmúlt években megjelentek gyakorlatilag a kártételéről szóló hírek, és hát nyilván nem csak a hírek, hanem az ügyek is, ami nyilván szegény vetési vagyunk, nem közvetve okoz kárt, hisz ő igazából a kukorica gyökerén élősködő drótférget szeretné kiszedegetni, csak hát ez azzal jár, ugyebár a kukorica is alapjában véve elpusztult, tehát hogy okoz közvetve gazdasági kárt is, és hát bizony ez megint egy ilyen tipikus problémája annak, hogy természetvédelem versus agrárgazdálkodás, vagy még egy példa, halastavi gazdálkodás, a levő madarak, a károkatona, a kiskárokatona versus az ott növekedő és eladásra szánt különböző halak, amelyek a halastavi gazdálkodóknak okoznak jelentős, néha sok millió forintos problémát. Tehát ezeket kezelni kell, és hát nagyon nehéz ezeket az ellentéteket feloldani, hisz mindent kompenzálni az állam sem tud, illetve a természetvédelem sem tud, és hát bizony nagyon sok esetben sajnos a gazdálkodás a profit győz, ami már középtávon is látható károkat okoz a természetnek, és hát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a lehetőleg tovább megőrizzük ezt, ugyebár a unokáink is lássák ezt a dolgot, és egészséges környezetben növekedjenek föl, de hát egyre kétségesebbnek látszik, hogy ez összejöhet.
Egyébként a kanadai darúnak az észlelése Hortobágyon, ez miért akkora nagy szenzáció?
Alapjában véve egy észak-amerikai ázsiai faj, mikor előfordul egy új faj Magyarországon, az mindenféleképpen izgalmas dolog. A kanadai darú egyébként évek óta egy várt vendég, és Skandinávia rendszeresen megnek, valószínűleg ugyanez a példány, és hát minden évben úgy számítottunk rá, hogy csatlakozik a darú tömegekhez, és hát ez a sok darúval együtt gyakorlatilag le fog igazából a Kárpát-medencébe vonulni, és hát szemelé kerül. Hát hogy mondjam, ezeknek a ritkaságoknak nagy tudományos jelentősége nincs igazából. Ez egy érdekesség, tehát nyilván az ember örül, hogyha lát egy Észak-Amerikában rendszeresen költő fajt, amely valami oknál fogva átterül, de az európai kontinens általában hurikánok szokták átsodorni ezeket a madarakat, ezek így megpróbálnak ugyanúgy táplálkozni, különböző helyi illetőségű fajokkal kevert csapatokba mozogni, táplálkozni, és hát nyilván ezeknek a megtalálása, ezeknek a megfigyelése egy nagy élmény. Ennek igazából tudományos jelentősége nincs, egy ilyen kisebb szenzáció, és aki foglalkozik a madarakkal, madarak költésével, amelyek helyben költenek, annak nagyon érdekes látni egy ilyen fajt, amit egyébként nem lehet, de hát ez egy ilyen kuriózum, ez egy ritkaság, ez egy esemény.
Meddig várjátok egyébként darulesre az érdeklődőket, azok, akik például szeretnék megnézni, hogyan húznak be este a darvak?
Attól függ, hogy melyik területen lakunk és hova szeretnénk menni. Az illetékes nemzeti parkoknak a igazgatóságának a honlapján kerül tájékozódni, és a Kiskunsági Nemzeti Park honlapján is vannak fönt információk, a Körösmaros Nemzeti Park a Kardosúti Fehér Tóra szervez túrákat, és természetesen a Hortobágyi Nemzeti Park is rendszeresen szervez túrákat. Hát ez általában függ a darvak mozgásától, vannak olyan időpontok, amelyek teljesen fixek. Itt a Kiskunsági Nemzeti Parknál a Nemzeti Park, illetve a Magyar Madártenyészet is szervez túrákat. Mi október végén kezdtük el még csak, és szeptemberben még itt nincsen darú, egészen december elejéig várjuk a látogatókat igazából. Ugyanez igaz a Körösmaros Nemzeti Parkra is. A Hortobágyi Nemzeti Parknak a honlapján pedig meg lehet tekinteni, hogy meddig vannak darvak és meddig vannak aktuálisan túrák szervezve. Nyilván ezek a madarak elvonulnak, eltűnnek, főleg az északi területekről. Nyilván, ha valaki még decemberben szeretne darvat látni, akkor az a lehetőség, hogy le kell jönni a Dél-Alföldre, és itt Szegeden megnézni a darvakat.